Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek, egy műsor a testi-lelki egészségért.
Köszöntöm a hallgatókat, ez már a Lélektér Víg Vandával című magazinműsor. Én Gábor Víg Vanda vagyok, és már itt van velem, most így a telefonvonal másik végén a mai vendégem, akit nagyon sok szeretettel köszöntök, Elstipkovics Erika. Nagyon sok mindent tudok elmondani, klinikai szakpszichológus, kiképző pszichoterapeuta, a Személyiségfejlesztő Akadémia megalapítója, és még számos kiváló könyv írója is, ami nagyon sokat segített, szerintem már nagyon sok mindenkinek. Szép jó napot kívánok!
Köszöntöm én is a hallgatókat!
Nagyon szépen köszönöm, hogy tudunk beszélgetni. Én nagyon régóta szerettem volna egy vagy így telefon végre kerülni, vagy pedig így a stúdióban személyesen beszélgetni. Én azt gondolom, hogy hihetetlenül fontos az a munka, például, amit ön is végez, és amit mondtam az előbb, hogy nagyon sok mindenkinek segített, már az valóban így van. Összes szociális kapcsolatunkat tekintve nagyon fontos lenne, hogy harmóniába tudjunk kerülni egymással, de hogy leginkább önmagunkkal. Szerintem, mert hogy onnan kell, hogy induljunk. És akkor induljunk innen, hogy miért olyan nehéz harmóniába kerülni magunkkal?
Én azt gondolom, hogy mindenki arra vágyik, hogy valami kiegyensúlyozottabb és elégedettebb élete legyen, de azért azt tudni kell, hogy az se problémamentes. Tehát azért az életben a problémák azok mindig velünk vannak. Krízisek is természetes velejárói az életünknek, hogy ilyen nagyon harmónia az ilyen állandóra. Ugye mindenki a boldogságot keresi, de hogy boldogság sincs folyamatosan, mert hogy abban mindig ott vannak az átmeneti szenvedések, a krízisek, a nehézségek. Inkább a lényeges az, hogy amikor egy ilyen nehézségünk van, vagy krízisben van az életünk, mert ezért párkapcsolatoknak is vannak természetes krízisei, meg az életünknek is, és vannak ilyen rendkívüli krízisek, mint például a Covid-járvány volt. Régen az öregek is azt mondták, hogy 7 tél 7 nyár fordít, tehát hogy 7 évente, mintha a párkapcsolatokban is lenne egy ilyen krízis időszak, tehát, de valóban vannak ilyen természetes krízisek mellett, ott van az életünkben az összes veszteség, tehát a gyászok, tehát elvesztünk munkahelyet, partnereket, meghalnak szeretteink, tehát hogy ezek úgy természetesek, csak a mai világban, mivel ilyen nagyon boldogságfókuszúak vagyunk, ilyen nehezen fogadjuk el ezeket, egyáltalán gyászt is, hogy mondjuk a veszteségeinket meg is kéne gyászolni, de hogy ezzel együtt van, lehet a személyiségbe harmónia, tehát hogy ezeknek az elfogadásával, meg mondjuk a környezetünkbe a helyzeteink elfogadásával, a partnereink elfogadásával, akár legyen az egy munkatárs, legyen az egy párkapcsolat, tehát hogy ezek azért előbbre visznek az életünkbe. De ugye ezt nehéz megcsinálni, amit a bevezetőben is elhangzott, hogy ezt nehéz megcsinálni mélyebb önismeret nélkül. Tehát amikor egy helyzetbe például, mondjuk dühös vagyok a főnökömre, és akkor az önismeret nem azt jelenti, hogy nem vagyok dühös, mert hogy azért vannak alapérzelmek, és pont annak van mély önismerete, aki megmeri élni az alapérzelmeit, csak mondjuk ezt meg tudja fogalmazni, és nem dühöng. Mert minden kutatás azt mutatja egyébként, hogyha az érzéseket megéljük, és meg tudjuk nevezni, ugye most már az MR-rel már az agyat és az idegrendszert jól lehet vizsgálni, tehát hogyha ki tudjuk mondani ezt, hogy most dühös vagyok, akkor az önmagába nyugtatja a limbikus rendszert, ami ezeknek az érzéseknek a központja, tehát önmagába meg tudunk nyugodni azzal, hogy nem üvöltünk és a másikra haragszunk, hanem hogy meg tudjuk fogalmazni a saját érzéseinket. De ugye ez is azért ez egy hosszabb tanulási folyamat, és ez is része az önismeretnek. Tehát amikor benne vagyok egy helyzetben, akkor ugye van egy ilyen, mindenkinek van egy gyerekkorból hozott mintázata. Tehát hogy hogyan szoktak a szülei viselkedni, vagy ő hogyan szokott egy adott helyzetben viselkedni, és akkor mondjuk, ha tű van bennem például, hogy akkor azt meg tudom-e fogalmazni, észreveszem-e, vagy a másikat kezdem-e hibáztatni, és ebben nagyon fontos, hogy milyen mintákat láttam, tehát hogy én azért vagyok dühös, mert a másik ilyen meg olyan, vagy pedig azért vagyok dühös, mert nekem nehéz ez a helyzet. Ez nagyon nem mindegy, hogy valakire rávetítem, ugye szakszóval projektálásnak hívjuk, rávetítem az összes érzésemet, hogy én azért félek, mert ő csúnyán nézett. Nem, azért félek, mert az ő nézése kiváltott bennem valamit. Mégpedig lehet, hogy egy gyerekkori rossz élményt, ami még tudattalan, ezt váltotta ki, mert azért azt is tudnunk kell, hogy a viselkedésünk nagy része tudattalan. Tehát az önismeret pont azt jelenti, tehát az nem egy tulajdonságlista. Mert egy csomó ember azt mondja, vagy azt mondja, hogy mi a fenének ezzel foglalkozni, ez most egy ilyen divatos úri huncutság, vagy azt mondja, hogy én ismerem magam, mert hogy tudom, hogy ilyen vagyok, olyan vagyok, meg amolyan vagyok. De az önismeret nem egy tulajdonságlista, hanem pontosan azt jelenti, hogy ismerem a hozott mintázataimat, tehát hogy egy helyzetben milyen érzések, gondolatok, mert a mintázat azt jelenti, ezt sémáknak nevezi mondjuk a kognitív pszichológia, hogy minden szituációban vannak bennünk érzések, gondolatok, testi érzések, és erre jön a viselkedés. Tehát mondjuk, ha visszatérek az előző példához, hogy mondjuk én be akarok menni a főnökömhöz, és mondjuk ilyen kicsit ingerültebb, mint szokott lenni, akkor ugye jön egy gondolat bennem, hogy most vagy őre gondolok valamiket, hogy bolond, úgyse tudom elérni, amit akarok, vagy magamról gondolok, hogy milyen szerencsétlen vagyok, hogy pont most jövök ide, a legrosszabbkor, mert én mindig milyen pekhes vagyok. Tehát, hogy vannak gondolatok, ehhez a gondolatokhoz társulnak érzések. Tehát ilyenkor mondjuk azt gondolom, hogy én milyen pekes vagyok, nekem én mindig szerencsétlen vagyok, vagy éppen azt gondolom, hogy ő milyen buta, vagy ingerült, vagy bármilyen minősítést használok, akkor bennem kialakul egy félelem, ha meg magamat szidom, akkor meg általában a bűntudat, és el tudok jutni odáig, hogy én rossz vagyok, mert még jókor se tudok ide bejönni, vagy a másik nagyon rossz. Tehát, és mind a kettő hibás működésmód, és mellette ezzel együtt járnak testi érzések. Tehát van, aki teljesen le tud fagyni egy ilyen helyzetbe, vagy gyomorgörcse lesz, vagy migrénje lesz, vagy bármi. Tehát, hogy ez a hármas, hogy vannak gondolataink, érzéseink és testi érzéseink, ez határozza meg aztán, hogy tudok viselkedni. Hogy akkor is be tudok-e menni az ajtón, és akkor is el tudom-e mondani azt, amit szerettem volna, vagy pedig teljesen megsemmisülök viselkedéses szinten is. És akkor vagy őre haragszom, vagy magamra haragszom, hogy miért nem tudtam ezt megcsinálni. Igazán az önismeret abba segít sokat, hogyha mondjuk ezeknek a helyzeteknek pontosan ismerem ezeket a tudattalan mélységeit, hogy bennem mi játszódott le, mi váltódik ki belőlem akkor, amikor ingerültnek látom a főnökömet, mi váltódik ki bennem akkor, amikor ilyen helyzetekbe kerülök, és még azt is tudom, hogy ez honnan jön, tehát hogy mondjuk az édesapám szokott így viselkedni, és soha nem kaptam elfogadást a kéréseimre, mindig visszautasításba volt részem, és eljutok odáig, hogy már ezt meg is tudom bocsájtani a szüleimnek, hogy ők nem direkt bántottak. Ugye írtam a Szeretette sebezve könyvembe pont azt, hogy egyik szülő se direkt bántja a gyerekét, hanem neki vannak problémái, meg hozott rossz mintái, és azt tudja belevinni az életébe. Mindenki azt tudja belevinni, amit hozott magával. Tehát, hogy ha nincs önismerete, ha már van, akkor pont ezeket a hozott mintákat tudjuk átírni. És úgy átírni, hogy el tudunk jutni mondjuk a gyerekkorunk sérüléseinek a felismeréséig, és egészen a megdolgozásáig, mert hogy egy csomó hiánnyal megyünk bele a felnőtt létbe. Tehát, hogy hiányzik az elfogadás, hiányzik a feltétel nélküli szeretet, hiányzik az elég jó vagyok érzése, hiányzik a melegség, mondjuk ott, ahol hidegebb nevelésben van részünk, vagy hiányzik a lazítás képessége, a játékosság, ami mondjuk velünk születik, de aztán leszoktatnak róla, ugye főleg az idomár szülők, akik mindig a teljesítményeket követelik, tehát hogy mindent tökéletesen kell csinálni, és ezeket a hiányokat is meg tudom magamba dolgozni, és nem egy másik embertől várom, hogy mondjuk a főnököm mindegy jó apuka mosolyogjon rám, mert nem az a dolga, és állandóan dicsérgessen, mert nem ez a dolga. Fontos munkahelyeken is a megerősítés, de nem ez az állandó ilyen nagyon elfogadó, mint egy jó apa, de ha nekem nagyon erős hiányaim voltak ebbe, akkor ezt várom ám a munkahelyemen is, és erről nem is tudok, akkor állandóan haragszom a főnökömre, hogy ez nem jó vezető, mert hogy ez meg azt csinálja. Vagy ugyanez nagyon egyszerű példa, ugye ez, amit szoktak mindig mondani, ez a WC ülőke a párkapcsolatban, hogy le van-e hajtva, vagy fő van hajtva, vagy hogyan van, és hogy ezen is el tudnak veszekedni párok napokat, heteket, éveket. Tehát, hogy itt is ugye a kérdés az, hogy mondjuk a férfi miért dacol, és csak azért se hajtja le. Tehát, hogy miért dacol a nővel, talán lehet, hogy az anyjával dacol, talán lehet, ha ennek a mélyére rájönne, akkor nem dacolna. A nő meg attól, hogy nem hajtja le, mikor csak egy mozdulat, miért érzi azt, hogy ő nincs megbecsülve? Itt mindig gondolkodni kell, hogy hogy voltam gyerekkoromban, egész életemben a megbecsültséggel, mert hogy miért élem meg attól, hogy nem hajtotta le megint a vécé ülőkét, azt a mérhetetlen mély fájdalmat, hogy ő nem becsül meg engem. Mert hogy ezek vannak mögötte, és azért tudunk, tudom én, ilyen semmiségeken is mélységesen hosszan veszekedni.
Hogy lesz valakiből ilyen szakember? Hogy lesz valakiből olyan szakember, aki érti és érzi az emberek lelkét?
Én azt gondolom, hogy a szakemberré válás is, tehát a mi szakmánkban évtizedek munkája. És hogy nagyon mély önismeret kell hozzá, mert hogy ráadásul itt még az is belejátszik, hogy mondjuk a saját dolgaimat ne vetítsem rá a másikra. Mondjuk én most váltam, én nem, csak mondom a példát, hogy mondjuk, ha én most váltam, és jön hozzám valaki, aki szintén válik, és én még nem dolgoztam meg mondjuk a párom iránti haragomat, akkor nyilván, ha nincs elég önismeretem, akkor ezt fogom belevinni, hogy biztatom őt is, hogy ne hagyja magát, meg verje át a másikat, meg úgy toljon ki vele, meg, tehát ha bennem is, még ez harag szinten, vagy dühökbe, tehát nincsen megdolgozva. Na most, tehát ez egy nagyon hosszú önismereti munka, meg nagyon sokat tanulunk a páciensektől is. Tehát, hogy én nagyon sokat kaptam az évtizedek alatt tőlük, ezt minden könyvben bele is írom, amikor eseteket írok le, hogy mennyire hálás vagyok nekik, hogy az életük nehézségeit így meg tudták mutatni, és hogy én bátornak azt tartom, aki tud segítséget kérni. Tehát, hogy be tudja látni, hogy most van egy olyan pont, amikor egyedül már nem boldogulok, és szükséges van segítségre. És ugye ott is nagyon nehéz ez a, hogy ezt ilyen Rogers-i hármasnak nevezzük. Rogers az egy humanisztikus pszichoterapeuta volt, és ő vezette be a pszichoterápiába ezeket a fogalmakat, hogy egy terapeutának hitelesnek kell lenni, nagyon empatikusnak, és nagyon feltétel nélküli elfogadást kell tudni adni. Na most ezt azért nagyon könnyű mondani, de nagyon nehéz csinálni. Tehát mikor valaki mondjuk az öngyilkossági gondolatairól beszél, akkor nagyon nehéz ezt mély elfogadással és mély szeretettel fogadni, mert hogy a terapeutába is felmerülhetnek félelmek, meg hogy nagyon át a jó terapeuta átveszi, de külön tudja választani azokat az érzéseket, amit érez a páciense. Most bármilyen módszerrel, ugye hipnoterapeuta is vagyok, tehát olyan mélyebb módszerekkel is dolgozunk, de hogy bármilyen módszerrel dolgozom, óhatatlanul is, ha összekapcsolódunk mondjuk a pácienssel, akkor óhatatlanul átvesszük az ő érzéseit. És hogy ahhoz kell a mély önismeret, hogy tudjam, hogy mi az én érzésem, és mi az övé. Például nagyon sok ember, aki ilyen racionális, tehát ilyen nagyon összeszedettnek látszik, ilyen nagyon okos, de nem tudja megélni az érzéseit, és például ez is nagyon sok problémát okoz a kapcsolatokban, hogy mondjuk egy érzelmesebb nő összekerül egy ilyen racionálisabb férfivel, és akkor állandóan azt éli meg, hogy ő nincs szeretve, mert hogy ugyan mindig számíthat a férfire, de hogy nem tudja kimutatni az érzéseit. Tehát nem tudja se érintések szintjén, se hogyan, és ettől nagyon tudnak emberek szenvedni. Na most például ezek a racionális emberek, főleg ha súlyos traumák érték mondjuk a gyerekkorba, nem mindenkit ért a racionálisabb közül, de sokat. Tehát akkor ezt úgy fogalmazzuk, hogy ezek diszociálva vannak ezek az érzések, tehát le vannak hasítva, és nem tudja megélni, de belül ott vannak. És hogy ezt kell ezt a lehasított részt nekünk integrálni a terápia során, tehát hogy hogyan tudja egyszerre gondolkodni is racionálisan, de megélni az érzéseit. De ezeken a fájdalmakon keresztül kell menni. És ez azért a fájdalmak földolgozása azért a terapeutának is fáj. Tehát amikor, most mondok egy példát, a legutóbbi könyvembe pont írtam erről a fiúról, aki egy párkapcsolati szakítás után pánikbeteg lett, és ugye jött, és akkor az életéről beszélgettünk egy kicsit, és mondta, hogy ő egészen pici volt, mikor az édesanyja meghalt, de ő benne ez már föl van dolgozva. Tehát ezzel nem kell foglalkozni. És akkor közben előjöttek, és hát miért pont a szakításkor, meg a veszteségkor, a nő elvesztésekor jön ki a pánikroha. Hát pontosan azért, mert aztán előjött ez élmény szinten, hogy borzasztó zokogások közepette, hogy ugye pár hónapos volt, mikor kiderült, hogy az édesanyjának agydaganata van, és akkor ez az anya az összes fizikai szenvedése mellett próbálta a gyereket életbe tartani, meg önmagát is, úgyhogy már az is fájt neki, ha a gyereke hozzábújt. Tehát a végstádiumba, és ez mind zsigeri szinten kódolódik. Tehát ez a fájdalom, a félelem, sőt a beszéd előtti korban például a gyerekek sokkal jobban kódolják ezt energetikailag, hogy mi van az anyámba, mint a szavak szintjén. És hogy ez zsigerileg kódolódik, és hogy egy ilyen nagyon mély fájdalom jött elő oltári szokogással, összekuporodott ilyen anyamészerű állapotba, mint ahogy a baba benne van az anyamébe, amikor előjött ez a zsigeri élmény, mert ez nem is emlék, hanem ez egy zsigeri emlék, hogy amikor ott hozzá akar bújni az anyjához is, és nem tud, mert az anyja fölsziszen, és mély fájdalmai vannak, és hogy annak a átélése is, hogy mit élhetett meg az anyám, és annak a dühe, hogy miért pont én vagyok az, aki elveszítettem ilyen korán az anyámat, tehát így jártam, és ezeket mind meg kell dolgozni, a dühöt, a félelmet, ő félt piciként, hogy tehát érezte, hogy meg fog halni az anya, vagy valami tragédia lesz, mert hogy érezte a fájdalmakat az apján is, aztán az élet, és aztán később nagyon rosszul alakult az apja új házasságával. Arra mondom, hogy ezek zsigerileg is kódolódnak, és ez a fiú is ilyen rettenetes okos volt, és az eszével kompenzált mindent, de hogy az érzelmeit nem tudta igazán megélni, és hogy bennem is rettenetes fájdalom volt, aki szintén fiú gyerekeket neveltem, és nekem megadatott az, hogy fő tudtam őket nevelni. Ez terapeutaként sem közömbös egy ilyen mély fájdalomnak, meg mély dűnek, vélelemnek az átdolgozása, de az átdolgozás nélkül meg nem fog változni a személyisége. Tehát, hogy végig kell ezeket szenvedni, és sokan mondjuk azért nem mennek mondjuk terápiába, vagy abba hagyják, vagy mert ezeket a szenvedéseket nem akarják megélni. Tehát a szenvedések nem a terápiától vannak, hanem ezek vannak bennünk, hogy azt kell nekünk szakemberként átdolgozni. Nagyon-nagyon sokat kap egy szakember a páciensektől is, és mindenféle élményt meg aztán a sikerélményt is, ahogy változik valaki, ahogy egyre jobban rálát az életére, és én azt gondolom, hogy a legfontosabb a mi munkánkban ez a fajta kapcsolódás, tehát hogy hogyan tudok én kapcsolódni azzal a másik emberrel, hogyan tudok tényleg toleráns lenni dolgokba, abba is, amikor jön a düh, mert amikor mondjuk valakinek például ugye én egy idősebb nő vagyok, tehát rám a nehéz sorsú anyákat így szoktam nevezni magamba, akik tényleg nem jó anyjai a gyerekeiknek, tehát azt olyan jó rám lehet vetíteni, és akkor lehet rám dühösnek lenni mindenért, hogyha ezt is tudom viselni, mert tudom, hogy nem rám dühös, tehát hanem most jön föl az a düh, amit az anyja iránt elfojtott, de enélkül nem lesz jobban, ha ezt nem dolgozzuk át. Tehát, hogy ezeknek a viselése sem egyszerű, tehát hogy egyszer egy még korábbi időszakomban tanultam nagyon sokat egy fiútól, akit mindenhonnan, nem tudom hányadik középiskolába járt, mert mindenütt gond volt vele, elhozta az apja, lerakta ott nálam, hogy kezdjek vele valamit, és a fiú se akart jönni, nagyon nyögvenyelősen indult az egész, már majdnem föladtam, mert mondom, hát ha ő nem akarja, akkor nem tudok neki segíteni. Aztán jött egy fordulat a kettőnk kapcsolatában, szerintem valamit ő is megérzett abból az elfogadásból, amit úgy igyekeztem adni, pedig nem volt könnyű. És akkor elmentem szabadságra, és akkor visszajöttem, akkor úgy büntetett. Nálam ilyen papucsváltás van, tehát az azt jelenti, hogy papucsban dolgozunk, amiatt, mert a cipő az a szerepeknek a szimbóluma. Tehát az, hogy csak megy az idő, hogy itt a szerepeink megmutatjuk, hogy milyen tuti menedzser vagyok, vagy milyen tuti, nem ez a lényeg. És akkor visszajött a szabadságról ez a fiú, úgy büntetett meg, hogy elmentem 2 hét szabadságra, és mikor már olyan mélyebben tudtunk dolgozni, akkor itt hagytam magára, úgy, ahogy annak idején az anyja egyébként, bebaktatott hozzám egy hatalmas bakancsba, és akkor tele volt sárral ez a bakancs. Elkezdte piszkálni előttem, és akkor, mikor én még nem reagáltam, akkor még így alám is lökötte a lábával, akkor éreztem meg, hogy még tett valami olyanba lépett bele. Éreztem az ő dühét, és az enyémet is, hogy mennyire dühös lettem ezen, hogy most ezt nagyjából sejtettem, hogy miért csinálja, és hogy nagyon nehéz volt, percekig nem tudtam szólni a saját dühömtől. És akkor mondtam neki egyszer csak, hogy milyen érdekes, hogy ebben a száraz időben ennyi sarat össze tudott szedni. És akkor ledöbbent a fiú. Nehéz volt a dühömmel dolgozni, és ugye a terapeuták is emberek, és cipeltem az ő dühét is már jó ideje, amiket hol megélt, hol nem. Volt bennem ilyen, hogy mit képzel, meg minek ez nekem, miért vállaltam el, és akkor ezen erőt tudtam venni, akkor tudtam ezt a mondatot kivenni. És ebben a fiúban, mintha megfordult volna valami. Tehát, hogy kapott egy elfogadást, és nem lelettól, és megkérdezte tőlem, rám nézett, hogy maga nem dühös. És akkor mondtam neki, hogy de, nagyon dühös vagyok, csak nem akarok úgy viselkedni, ahogy magával szoktak. És akkor úgy megdöbbent, ugye két egy porszívót, a porszívón pont rossz volt, úgyhogy csak söprő volt, meg lapátom, úgyhogy szépen édes kettesbe ősöpörtét tartottam a lapátot, és megbeszéltük utána, mi a lényeg, hogy akkor fogadta ő azt el, hogy ő mindenkit provokál, hogy úgy akar figyelmet kicsikarni, hogy valami olyat csinál, hogy bosszút áll, bánt másokat, hogy provokál másokat, mert addig csak az ment, hogy hülyék a tanárok. És onnantól valami fordult, tehát hogy kapott egy olyan elfogadást, tényleg föl kell takarítani, tehát hogy a viselkedésének van egy következménye, de nem az, hogy én elmondom mindent, nem az, hogy kirekeztem, nem az, hogy szidalmazom. Nekem meggyőződésem az, hogy a kettőnk kapcsolata gyógyít legjobban. És én azt gondolom, hogy az a jó szakember, aki kapcsolódni tud a pácienseivel, és azért mondtam, hogy ez egy nagyon hosszú tanulási folyamat, maga a kapcsolódás is.
Kedves hallgatók, ez a Lélektér Vigvandával című magazinműsor, a mai vendégem Elsipkovics Erika, szakpszichológus, pszichoterapeuta, szakíró, most tartunk egy pici szünetet, de nem menjenek messzire, mindjárt jövünk vissza.
Rövidesen folytatódik a Lélektér Vigvandával.